Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után.
Folytatódik a sportértékem, ezért Dániel Bők és Csisztu Zsuzsa a vendégem, akivel a Nemzetközi Sportőrségűrő Szövetség elnöki pályázatáról beszélgetünk. Zsuzsi, beszéltél arról, hogy mekkora a szervezet, arról, hogy ugye folytatsz komoly lobby tevékenységet, utazol, fogsz utazni, arról is beszéltünk, hogy pont a Magyarországgyűlési Választás napján lesz az a választás, ami hát mind a két választás fontos neked, de ami személyesen neked is fontos. Én arra lennék kíváncsi, hogy egy ilyen kampány hogy épül föl? Tehát kiket kell meggyőzni? Merre kell mozogni? Mondtad, hogy mész Afrikába, mész Ázsiába. Mik a fő szempontok, ami alapján lobbizol?
Ugye mi 4 kontinensen vagyunk reprezentáltak, tehát Ausztrália nem jellemző, tehát nagyon kevés. Vannak ausztrál sportújságírók, de úgy külön kontinentális szerveződés nincs, de a másik 4 kontinensen természetesen aktív mozgás van. És hát ugye egy elnöki pozícióhoz minden 4 kontinens fontos. Egyik nélkül sem lehet nyerni. Ugye nem könnyű a feladatunk, miért? Leginkább azért, mert az imént már utaltunk rá, hogy van egy viszonylag előregedő generáció, és ezt kimerem mondani, hogy ez sajnos a vezetése is igaz. Az elnökünk Jenny Merlo, aki egy nagy formátumú olasz sportújságíró, a La Gazzetta dello Sport egykori kitűnő kolumnistája, 21 éve elnök. Ebben az esztendőben 79 éves lesz. Megsüvegelendő. Nagyon sokat tett ezért a szervezetért, nagyon sokat köszönhetünk neki, de bevallom teljesen őszintén, én azt gondolom, hogy maximálisan szembe megy nem csak a jó kormányzás és a nemzetközi trendekkel az, hogy ő most 6-odjára, a 6. ciklusában is úgy gondolja, hogy neki el kell indulni elnöknek. Ez az egyik legnehezebb dolog, hogy van egy mondjuk így rossz rutin, egy bevett gyakorlat. Ugye, aki 5 cikluson keresztül ellenjelölt nélkül lett elnök, hogy egyáltalán hogy lehetett, az másik, mert ugye 3 ciklusig lehetett volna korábban elnök, de pont annak a választásnak a előestőjén, amikor lejárt a 3. ciklus végi mandátuma, kivetette ő személyesen az alapszabályból annak a limitjét, hogy hány cikluson át lehet valaki elnök, tehát most nincs limitálás az alapszabályban, persze, hogy elindul. Mondjuk ezt, hogy nekem jogászként is azért ilyenkor az picit felszalad a szemöldököm, hogy ezt mégis hogyan, de ez van, ez a helyzet. Nyilván, ha az ember oda kerülne, hogy tudna ezen változtatni, akkor én a magam részéről egy újra struktúrált szervezetet képzelni kell. Szerintem rengeteg sebből vérzik ennek a mostani szervezetnek a működése. És most már nagyon sok olyan jó példa van, amíg nem kell feltalálni a melegvizet, tehát meg kell nézni azokat a trendeket, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság szervezi magát, és számos nemzetközi sportszövetség végül is ehhez lehetne mérni magunkat. A másik dolog az az, hogy van egy másik, pontosan egy harmadik elnökjelölt, egy dél-koreai kolléga, Hidong Jung, aki szintén egy nagyszerű újságíró, és nagyon erős ázsiai befolyással bír értelemszerűen, hiszen dél-koreai, és ugye ő azzal a mondjuk is szlogennel kampányol, hogy soha nem volt még Európán kívüli elnök. Sajnos ebben igaza van. Ugye 102 éve csak európai elnöke volt ennek a szervezetnek. Ahogy mondtuk, se női, se olimpikon elnök jelöltje nem volt, ez az én narratívám, hogy nem volt Európán kívüli. Mi nagyjából, és azért mondom azt, hogy mi a koreai kollégával, én úgy érzem, hogy a változás oldalán állunk. Tehát
mennyi idős?
Ő nagyjából a korombeli körülbelül. Egy neves televíziós egyébként Szöulban. És úgy gondolom, hogy abban talán tudnánk kéz a kézben haladni, hogy mind a ketten úgy érezzük, hogy a 21 évig elnöklő Jenny Merlónak talán egy örökös tiszteletben elnöki címmel illő lett volna visszavonulnia és átadni a terepet a fiataloknak. Volt is erre egyébként utalás, úgyhogy most szerintem a nem túl jó légköre most ennek a választási kampánynak abból adódik, hogy picit a tagság úgy érzi, hogy meg lettünk vezetve, tehát van egy ilyen furcsaság. Mindenki azt gondolta, hogy az előző választás, amit Rómába vitt olasz elnök, hogy az lesz majd ugye a hattyúdal, ez is volt körülbelül így az ígéret, de nem így alakult. Hogy emögött mi van, milyen elővonalak, azért nagyon finoman azért a rádióhallgatóknak azt szeretném ezzel kapcsolatban feltárni, hogy hogy amikor azt mondtam, hogy ez nagyon nehéz, és az én 30 évvel ezelőtti tagsági kártyám, amikor én megismertem az IPS közösségét, akkor talán mindenki érteni fogja, hogy azt mondom, hogy ilyen bohém, a sportot imádó, a fociért rajongó újságírók gyülekezete volt ez a csapat. Hogy erről szólt ez.
Na most, általában ez a sportújságírókról elmondható.
Igen. Na most azt kell mondanom, hogy nyilván akik már akkor tagok voltak velem együtt, idősebbek, azok megőrizték ezt a fajta gondolkodást, mondjuk a bohémsága, nem tudom, de közben pedig a sport, nemzetközi sportvilág annyit változott, annyira megerősödött Ázsia, a távol-kelet, de hadd mondjam el, hogy még ennél sokkal jobban a közel-kelet. Uh-huh. Katár, Szaúd-Arábia, nyilván az öbölmenti országok, amelyek
mondjuk
nagyon
nem biztos, hogy női jelöltet akarnak támogatni.
Ez se feltétlenül igaz, mert érzik ugye, hogy azért az országok berendezkedése szempontjából van mit satírozni ott a demokrácia mondjuk így hiányán. Tehát én nem azt mondom, hogy nagy sanszal, de nekik lehet, hogy a kirakatban nem lenne ez rossz. Ezt nem tudhatjuk, de az tény is való, hogy mióta ők legalább egy évtizede aktívan jelen vannak, különösképpen Katár a nemzetközi sportpiac rendezői között, hiszen az egyik legnagyobb eseményrendező, és ezt mondja is magáról, és ők akarnak lenni tulajdonképpen a közel-kelet, talán mondhatom, hogy sportfővárosa, ugye Doha szívében, már azért megrendeztek egy labdarúgó világbajnokságot, megrendezték szinte az összes olimpiai sportág nagy világeseményét, és egyértelműen és kimondottan pályáznak a 36-os olimpia rendezésre. Tehát én, és szerintem nem vagyok ezzel egyedül ebben a közösségben, azt látom, hogy az egész olasz elnök mögötti erővonal az tulajdonképpen ezzel a támogatással nyomul, és akkor ebben mindenki értsen bele, amit akar, hogy mi minden tartozhat a nyomulás eszköztárába. Tehát amikor azt mondom, hogy ez egy nagyon nehéz nemzetközi kampány, függetlenül attól, hogy nekem van egy jó szakmai respektem ebben a közösségben, azt hiszem, hogy elismernek, azt hiszem, hogy sokan ismernek is, hát azért vannak olyan eszközök, amivel szemben egyszerűen nem nagyon lehet fütyülni.
Egyébként pont Dohára jut eszembe, hogy én ott voltam egyébként egy kiváló magyar sportdiplomatával, még Márkus Gergővel egy triatlon világkupa versenyen, nem is tudom, 15-16 éve. Uh-huh. És hogy akkor ott már elmondták a helyiek, hogy ő nekik ez a tervük. Hogy azt mondom, mert kérdeztem, hogy akkor a Gergő volt, azt hiszem, hogy a ITU, akkor még ITU, nem a World Triathlon-nak a sportigazgatója, és kérdeztem, hogy egy hetes BMW-t küldenek egy egyébként középméretű sportszervezetnek a negyedik embere elé, és mondták, hogy azért, mert ők ezt komolyan veszik.
És meg is engedhetik maguknak, és ugye, amikor az eszköztárról beszéltem, akkor ugye ez az, amivel nem tudunk fellépni, elképesztő, végtelen forrásaik vannak mindenre és mindenkire. Megint csak finoman próbáltam fogalmazni, szerintem azért ebből áthallásosan lehet érteni, hogy mire gondolok. Tehát ez nagyon-nagyon nehéz. Én ettől függetlenül látnék egy összekötési pontot az érdekekben, akár még így az olimpia rendezés kapcsán is, egy 36-40 tengelyen például.
A magyar tengelyben?
A Katár-magyar tengelyen. Katár-magyar tengelyen, egy 36-40 vagy egy 40-36, attól függ. Szerintem ez nem teljesen lehetetlen, de természetesen azért ez sok-sok tényezős, és nem csak...
És számolgattok, hogy állnak a szavazatok? Tehát a legpozitívabb forgatókönyv az mi lehet?
Olyan nehéz ezt most, ma éppen, amikor beszélgetünk, szinte lehetetlen megmondani. Leginkább azért, mert azt is mérlegelni kell, és őszinte leszek, hogy ha a dél-koreai kolléga és én mind a ketten a változás oldalán állunk, akkor nekünk lehet, hogy kell egy józan alkot kötnünk annak érdekében, hogy ki lesz esélyesebb, és ebben a simán benne lehet, hogy ő a végelszámolásnál, a végső választás előtt, mert valószínűleg, hogyha hárman indulunk, akkor megosztjuk a szavazatokat, és lehet, hogy a nevető harmadik lesz a még mindig regnáló olasz. Tehát bőven elképzelhető, hogy a végén kell egy taktikai húzással valakinek a másik mögé beállva visszalépnie, erre föl kell készülni, erre egyébként felkészítettük a Magyar Szövetséget is, tehát a Magyar Sportúságírók Szövetsége elnöke, Szőlősi György, a vezetőség is tudja, hogy ez egy óriási taktikai csatározás, ezt nem lehet, hogy mondjam, adott esetben józan, megfontolás nélkül végigcsinálni, látni kell a dolgokat. Én sokkal aktívabban kommunikálok, mint a koreai. Az én üzeneteim azok globálisan mennek nagyon-nagyon sok helyre. Ő jelenleg nem nagyon kommunikál, neki egy picit más az elképzelése. Most részben azért is utazom Szöulba, hogy ezeket a pontokat személyesen átbeszéljük.
Találkoztok, ezek így szerint van. Le fogtuk ülni, és igen. Akkor lesz egy ilyen megbeszélés. Arra jól emlékszem, hogy Szőlősi György is elindult, Gyuri is elindult erre a pozícióra?
Nem, ő ugye kontinentális szerveződésben, ő most az Európai Szövetség alelnöke, de ott picit más a struktúra, mert ott az elnök, aki a máltai Charles Kamenzuli, az alelnökét kinevezi. Tehát ott nem választás van, hanem kinevezett pozíció, felkérés. És elvileg úgy tudom, hogy Gyuri újra indul a vezetőségi tagnak, az európai szervezetben, mert annak is lesz választása. Nem könnyű, azt is el kell mondanom a kedves hallgatóknak, hogy ezért az európai nagypolitikai légkör, ami hát, hogy úgy mondjam, nem túl kecsegtető, ha itt a orosz-ukrán háború, Brüsszel, Budapest, Nyugat-Európa, és egy
ami nem jó a helyzet.
Igen, ami megint azért szomorú, és azért vagyok egy kicsit lángolt emiatt, mert visszatérve arra, hogy ez a közösség, ez nem foglalkozott a nagy politikával, minket a sportújságírás érdekelt, az olimpiák, a világbajnokságok, a foci VB, lesz-e akkreditációnk, kijutunk-e, hozzáférünk-e a sportolókhoz, mekkora a migzóna, van-e wifi, ugye ezek lennének a mi témáink. Most ehhez képest ezt is, mint mindent átpolitizálni akarnak bizonyos helyekről. Adott esetben lehet, hogy éppen a regnáló olasz elnök próbálja szítani a hangulatot ebben a tekintetben, ami nem tesz jót szerintem az európai sportúságíró közösségnek. Úgyhogy olyan területekre is bele kell az embernek kóstolnia, amit egyébként én legszívesebben tényleg, mint macska forró bádogtetőtől tartaná magát távol. Nem szívesen foglalkozom ezzel, de látni kicsit, kell, hogy igen.
Kicsit
igen.
Tartod, hogy mi lesz a hasonlatot kifutása, de menj nyugodtan, jó van. Tételezzük fel azt a forgatókönyvet, hogy jó lesz. Hogy nyersz? Mi az, amit tenni tud egy IPS elnök asszony a világ sportújságírásáért, a magyar sportért, a magyar sportújságírásért?
Hát ugye nagyon sok dolog van, ugye, ami részben az én kampányelképzeléseim között is szerepel. Az egyik például az, hogy ugye azért ez egy nem egy gazdag szervezet. Én nagyon szeretném, hogyha eljutnánk oda, hogy egy picit a nemzetközi sportvilág, akár a nemzetközi olimpiai mozgalom is nagyobb tisztelettel figyelni azt a munkát, amit elvégzünk. Mondok valamit, lement a Milano Cortinai téli olimpia. Kijöttek azok a számok, ugye, hogy soha nem látott nézettség. És ugye már nem csak tévés nézettségről beszélünk, hanem ugye tartalomfogyasztás minden szintéren, és a drónos kamera, és tényleg látványos és gyönyörű. Na most ezeket, könyörgöm, kik juttatják el a fogyasztókhoz? Mi? Ugye mi vagyunk azok, akik ezt most, mert mi közöttünk operatőrök is vannak, meg hangmérnökök, meg technikusok, meg kommentátorok, meg riporterek, meg tartalomgyártók, meg újságírók, meg fotósok, meg minden, ugye ezeket mind mi csináljuk. Ehhez képest én azt látom, hogy olimpiáról olimpiára mostohább és mostohább körülmények között dolgozunk. Tehát most már nem csak dedikált transport nincsen az újságíróknak, már Párizsban is csak egy metróbérletet kaptunk, most Milánóban is csak egy metróbérlet volt, ami persze nagyon jó, csak azt tessék végig gondolni, hogy amikor a fotós a 18 kilós objektívjével kell, meg a felszerelésével, hogy átérjen mondjuk a Saint-Denis-ből a nem tudom milyen másik versenyhelyszínre, mondjuk a Párizsi olimpián, úgyhogy a metrón kell az utasokkal együtt, meg a szurkolókkal együtt zötyögnie, akkor mégis azt lehet, hogy hiányzik az a dedikált buszközlekedés, és könyörgöm, a fenntarthatóságot nem rajtunk, akik aktív közreműködői vagyunk az olimpia elkészültének, nem rajtunk kéne megspórolni. De hogy egy ilyen sportközpontban már odáig silányult a kiszolgálás, hogy már kávé nincs, víz sincs, egy alma sincs, úgyhogy reggeltől mondjuk bemész oda, és késő estig dolgozol, non-stop 24 órát, alig alszol, hazaesel a szállásodra, én például Párizsban a 22 nap alatt egy elővárosban laktam, ilyen hévszerű ezzel az RER-rel kellett közlekednem, legalább 4 órát elközlekedtem, úgyhogy ilyen 2-3-4 órákat aludtam per éjszaka, mert már korán reggel el kellett indulnom, hogy odaérjek időben a verseny
részére. Mondtam, hogy tűzben éksz.
Igen, valóban. Szóval, hogy tehát én azt gondolom, hogy újra kell gondolni azt, hogy azokból a bevételekből, azokból a nem tudom miből, esetleg a sportújságíró közösség, akik létrehozzák ezt a fogyaszthatóságot, nem kaphatnának-e valamivel egy picikével többet? Én nekem erre konkrét elképzeléseim vannak, hogy valamilyen úton módon vissza kéne a rendszernek egy picit ebből osztani. De persze nemzetközi partnerekkel is nagyon jó lenne, akik a sport piacon, a sport globális piacán aktívan jelen vannak, valamilyen aktívabb együttműködést véghez vinni. Ugye nagyon szép, hogy van egy nemzetközi sportmédia versenyünk, az IPS Sportmédia Award, ami a világ legjobb sportújságírójának munkáit jeleníti meg. Viszonylag szűk közösségben, hiszen még mi magunk is, te is alig-alig tudsz róla, pedig olyan munkák vannak ott, amelyek simán egy Emmy, Grammy díjkiosztóhoz, vagy egy BAFTA díjkiosztóhoz, mondjuk ne az Oscart mondja, mert az talán kicsit erős, de egy olyan típusú szakmai díjkiosztó gálához lehetne ezt igazítani, ehhez kapcsolódóan ezeknek adott esetben a gálaszerű jogait el lehetne adni egy televíziós társaságnak, vagy egy streaming szolgáltatónak, már azt lehetne természetesen megfelelő kereskedelmi partnerekkel együtt, megint csak mint terméket tulajdonképpen kitenni az ablakba, úgy, hogy olyan csodálatos szakmai munkák vannak, a világ legjobb sportfotója, a világ legjobb, de ugye ebben a Netflix-től elkezdve az HBO-n át, a BBC, a CNN, mindenki részt vesz ebben a versenyben, tehát nem kicsikről beszélünk. Tehát van erre egy elképzelésem, hogy hogyan lehetne ebből egy nagyon izgalmas piaci terméket generálni, ami önmagában már érték, tehát hozna bevételt bizonyos szempontból. Miért fontos a bevétel? Ja, minden szervezetnek fontos, de leginkább azért, mert például ez éves egy kongresszusunkat, ami most idén Lausanne-ban lesz, hát nem tudja mindenki, hogy mondjam, tehát a hozzáférhetősége sajnos anyagi függvény. Nagyon sok országból, Afrikából, a harmadik világból, Ázsia olyan területeiről, Dél-Amerikából egy ilyen európai helyszín megközelíthetetlen, mert nem tudják kifizetni a repülőjét. Ezek az újságírók azért sajnos nem jellemzően gazdag emberek, és hiába van az, hogy mondjuk minden országból egy delegátnak az ott létét 2-3 napig mondjuk fizeti a szövetség, az utazását már nem fizeti. Az én propozíciómban az van, hogy legalábbis évente egy szövetségi tagnak a teljes költségét, aki odajut, ott van és hazajut, azt én úgy gondolom, hogy nekünk illő lenne kifizetni, hiszen ez garantálná az egyenlő feltételeket minden tagország számára. Az, hogy nem tud valaki odajutni, mert nem telik rá, szerintem ez diszkriminatív, tehát ezt valahogy meg kell oldani. És aztán persze nagyon sok olyan pont van, például az oktatás, és örülök, hogy ezt a beszélgetést mi tudjuk egy picit ilyen mélyében végigvinni, mert pontosan tudom, hogy neked milyen aktív szerepet van a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem, mondjuk így média, sportmédiához, vagy sportmédia képzéshez.
Hát neked is, amikor iszonyában. Volt, akkor együtt
így
csináltuk.
Így van, együtt csináltuk. És van a Nemzetközi Sportújságíró Szövetségnek, az IPS-nek egy úgynevezett Young Reporter programja, ami egyébként egy nagyon jó kezdeményezés, és megint csak az egyik olyan pillér, amire építkezni lehet, de kicsit nekem esetlegesnek tűnik, hogy ki fér bele, melyik országból, kik a mentorok, akik éppen jobban vannak az elnökkel. Ez most eddig így volt. Ez komolyan, tehát ezek megint ilyen megengedhetetlen dolgok. És a nemzetközi szövetségeket, sportági szövetségeket éppen vagy be tudjuk vonzani, vagy nem, mert ez úgy szokott kinézni, hogy mondjuk van egy, tegyük fel egy női labdarúgó Európa-bajnokság, és ha sikerül az UEFA-val megegyezni arról, hogy ezt a Young Reporter csapatot, mondjuk 7-8 fiatalt plusz 3-4-5 mentort az Európa-bajnokság ideje alatt az ő költségükön mondjuk lakatnak és kapnak akkreditációs kártyát, akkor beleszagolhatnak abba, hogy néz ki egy ilyen világeseményen egy fiatal riporter meglátja, hogy hogy néz ki a működés, és közben kapnak részfeladatokat, kapnak is ilyen-olyan tennivalókat, és a végén kapnak egy kis diplomát, hogy részt vettünk a Young Reporter programba. Ez nagyon szép, és tényleg óriási lehetőség, de mondom még egyszer, aki éppen hozzáfér. Tehát én ezt szeretném egy kicsit jobban kinyitni, és ha már arról beszélünk, hogy, hogy hogyan lehetne magasabb szintre fejleszteni mindezt, nekem hosszú távú elképzelésem az, hogy diplomásoknak adjunk megmutatkozási lehetőséget, akár a Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen tervezett olyan jellegű szakkal, ami akár elérhető lesz globálisan online, mondjuk egy mesterképzésben.
Igen, és ebben az egyetem rektora, ezt jól tudom, jól tudjuk, partner, tehát remélem, hogy nyersz, és akkor lesz 10-15-20 olyan nemzetközi hallgató az egyetemen, akik itt a térben
nagyon szeretnék, és még azt is el tudnám képzelni, hogy azon idős kollégákra, mert mindig csak a fiatalokról beszélünk, akik egy picit már így a perifériára szorultak, de nagyon nagy a tudásuk, lehet, hogy őket ebbe az online oktatásba úgymond senior mentorokként vagy előadóként valamilyen formában be lehetne
kapcsolni. Senior reporter program. Zsuzsi, egyetlen kívánság a végére. Én kívánom, hogy ez valósuljon meg.
Hát nagyon szépen köszönöm. Nagyon nehéz út. Még annyit azért el kell mondanom, hogy ha ez nem most nem sikerül, én erre úgy tekintek, hogy nekem ez egy óriási tanulási folyamat. Rengeteg élménnyel lettem gazdagabb. Nagyon sok mindent szedhettem föl, amit előtte nem tudtam volna. Egy kampány mélységeiről, úgyhogy én azt gondolom, és sose éreztem úgy, hogy a befektetett munka fölösleges, mindig hosszú távra fektettem be az életem korábbi szakaszaiban is, úgyhogy én bízom benne, ha úgy alakul, hogy ez most nem sikerül, akkor talán lehet, hogy legközelebb.
És nekünk is nagyon érdekes volt, talán a hallgatók nevében is mondhatom meghallgatni, hogy hogyan állsz hozzá egy ilyen kampányhoz, és hogyan néz ki egy nagy nemzetközi szervezet, adott esetben a Sportújságíró Szövetség nemzetközi elnöki posztjának a kampánya. Csisztus Zsuzsa volt a vendégem.
Köszönöm szépen.
Én köszönöm szépen, hogy itt voltál. Mezei Dániel vagyok, a Sportértéket hallották.
Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.